A bevezetőben Zotya említette ezt a Reménység Fesztivál nevű programot, ami hát ennek az évnek, de mindenképpen talán az elmúlt éveknek is a legnagyobb evangelizációs programja volt Magyarországon. Sokan jeleztétek, hogy ott is voltatok, láttátok, tapasztaltátok mindazt, ami ott történt. Én ma, amikor az igehirdetésben egy üzenetet szeretnék átadni, én azzal szeretném kezdeni, hogy pontosan mi is volt ez, és hát ennek a fényében megnézzük, hogy Jézus mit tanít a Reménység Fesztiválról, vagy bármiféle evangelizációról, vagy az evangéliumnak a hirdetéséről. Kérhetnék egy kezdőképet. A mai napnak a címe tehát a vetés és az aratás. Ez működik a mezőgazdaságban, hogy elvetjük a magokat, és aztán várjuk, hogy egyszer majd aratás következzen. És ennek az analógiájára működik az Istennek az országa is, hogy az Istennek az igéjét, az Istennek az üzenetét képviseljük, elmondjuk embereknek. És amikor ez megtörténik, ebből következik, hogy utána lesz egy aratás, tehát az ige elvégzi a munkáját, és valamikor bizonyos embereknek az életében, hát ez olyan gyümölcsökké válik, amit le lehet majd aratni, vagyis megtérnek. Nos, hát Reménység Fesztivál. Kíváncsiak vagytok néhány adatra? Az elmúlt napokban megkaptam a teljes statisztikáját a Reménység Fesztiválnak. 36.175 ember volt ott három napon keresztül, vagy hát három nap alatt. Persze ebben vannak olyanok is, akik talán minden napot voltak, mint én. Vannak, akik csak egyszer jöttek el, de ennyi volt a teljes létszám. A nők és a férfiak aránya így oszlik meg, kicsit többen voltak a nők, mint a férfiak. Hát hajrá, férfiak! Általában ez szokott lenni mindig, hogy a gyülekezeteknek az arányában is egy kicsit több szokott a női oldal lenni, mint a férfi. Úgyhogy kedves férfiak, hát ne hagyjuk magunkat, ezt ki lehet egyenlíteni, hogy legalább 50-50% legyen, de a Reménység Fesztiválon ez történt. 2727 ember volt az, aki az evangélium hirdetés után a felhívásra, hát előre jött oda a küzdőtérre, és ezekkel az emberekkel lehetett találkozni, és megosztani velük az evangéliumot, együtt imádkozni. Ez egy elég nagy szám, ez a 2727 fő, de ennek van egy bontása is. 60% ezek közül, tehát 1638 ember nyilatkozta azt, hogy életében először most fejezte ki azt, hogy ő ráébredt a bűneire, és hogy Jézus Krisztus behívja az életébe. Egy másik adat, 7,2%, vagyis 195 ember már valamikor döntött valamilyen szinten, keresztény emberként hát tartotta magát számon, és így él, de az üdvbizonyossága nem volt egyértelmű, tehát nem egy erőteljes keresztény életet tudott élni, hanem problémái voltak, és 195 ember ráébredt arra, hogy az evangéliumot, hogyha tényleg elfogadja, a Krisztusban van, akkor ennek a valóságos ajándéka Isten részéről az üdvösség. 27,4% volt, tehát 748 ember, akik már korábban valamikor döntöttek, az Úrban vannak, keresztény gyülekezetekhez tartoznak, de talán egy kicsit elfáradtak, a lelki életük egy kicsit úgy ellaposodott, az a tűz, ami talán régen bennük volt, az mostanában már nem úgy égett. És hát a felszólításra 748 ember azért ment ki, hogy kifejezze ott mindenki előtt, elsősorban nyilván Isten előtt, a szellemi világ előtt, meg emberek előtt is, hogy igen, én újra odaszállom az életemet, és Krisztust akarom követni. És 146 ember, 5,4% volt, akik pontosan nem tudták, hogy miért jöttek oda, vagy miért vannak ott, de valahogy Isten megmozdította őket, és ott voltak, és előre jöttek. Amikor ilyen statisztikákat látunk és hallunk, akkor ezekből sokféle következtetést le lehet vonni. Van, aki azt mondja, hogy nagyszerű, milyen fantasztikus és milyen nagy dolog. Mások azt mondják, hogy ezekkel óvatosan kell bánni. Nem tudom, hogy benned a statisztikák eredményeképpen milyen gondolatok támadnak, de amit én ma ezt szeretnék mondani, az, hogy amikor hirdetjük az evangéliumot, annak mindig vannak valamiféle eredményei, és egyik ember nem úgy reagál rá, mint a másik. Mindig különböző módon reagálnak rá az emberek, és ezt azért tudjuk, nem csak a tapasztalatainkból, hogy ezt látjuk, amikor tesszük az evangéliumnak a hirdetését és evangelizálunk, hanem Jézus Krisztus tanított erről, hogy mindig erre kell számítani. Ezért szeretném, ha most felolvasnánk Jézus Krisztus tanításából azt a szakaszt, amikor a magvetőnek a példázatát mondja el. Tehát Máté evangéliumának a 13. részéből fogom olvasni ezt a tanítást, amikor Jézus beszélget a tanítványokkal és a körülötte lévő emberekkel. Máté 13.1-től ezt mondja a Biblia. Azon a napon kiment Jézus a házból, leült a tengerpartján, nagy sokaság gyűlt össze körülötte, ezért beszállt egy hajóba, leült, és az egész sokaság pedig a parton állt. Azután sok mindenre tanította őket példázatokkal. És ezt mondta Jézus. Íme kiment a magvető vetni, és vetés közben néhány mag az útfélre esett, aztán jöttek a madarak, és felkapkodták. Mások sziklás helyre estek, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtottak. Mert nem volt, azonnal kiszáradtak, mert nem volt mélyen a földben. És amikor a nap fölkelt, és megperzselte, nem élték túl, mert nem volt mély gyökerük. Mások tövisek közé estek, és amikor a tövisek megnőttek, megfojtották őket. A többi pedig jó földbe esett. Termést hozott, az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik 30 annyit. Akinek van füle, hallja. És aztán Jézus később így folytatja. Ti tehát halljátok meg a magvető példázatát. Amikor valaki hallja a mennyek országának az igéjét, és nem érti, eljön a gonosz, és elragadja azt, ami a szívében van, és olyan, mint akinél az útfélre esett a mag. Akinél pedig sziklás talajra hullott, az hallja az igét, azonnal örömmel fogadja, de nem gyökerezik meg benne, ezért csak ideig való, és amint a nyomorúság vagy üldözés támad az ige miatt, azonnal eltántorodik. Akinél pedig a tövisek közé hullott az ige, de a világ gondjai és a gazdagságnak a csábítása megfojtja az igét, és nem hoz termést. Akinek pedig jó földbe hullott, az hallja és érti az igét, és terem az egyik 100 annyit, a másik 60 annyit, a harmadik pedig 30 annyit. Tehát Jézus Krisztus ezt tanítja a magvetésről, vagy pedig az evangelizálásról. Tegnap nem csak egy partin voltam, hanem reggel a feleségem arra kért, hogy segítsek neki. És hát jó férj vagyok, és próbáltam segíteni neki. És azt találta ki, hogy lekvárt akar készíteni, és ezért menjünk el eprecedni. Megmondom őszintén, nem az álmaim közé tartozik, hogy legkellemesebb pillanatban mindig epret szeretnék szedni, de rendben van, elmentünk. Még a nagylányom is eljött velünk, és epret szedtünk egy megfelelő mennyiséggel. És amikor hazajöttünk, akkor természetesen ők elkezdtek a lekvárfőzéssel foglalkozni, én meg mással foglalkoztam. De arra lettem figyelmes, hogy eltelt néhány óra, és én elkezdtem panaszkodni, hogy fáj a derekam. És megkérdeztem a többiektől, hogy nektek nem fáj a derekatok? Hát a feleségem azt mondta, hogy neki a dereka nem fáj, de a lába nagyon fáj. És a Debitől is megkérdeztem, hogy neki mi baja van, és azt mondta, neki semmi baja nincs, hogy jól érzi magát. Mind a hárman eprecettünk, mind a hárman ugyanazt a tevékenységet vagy műveletet gyakoroltuk. Magyarul le kellett hajolni sokszor, és azokat a elég pici epreket összeszedni a növényről, és akkor összegyűjteni egy kis kosárba, és akkor ezt nem tudom több száz vagy több ezerszer meg kellett tenni, mire megfelelő mennyiség összegyűlt. És akkor hazamentünk, hát más-más dolgot tapasztaltunk magunkkal kapcsolatban. Van, akinek a lába fáj, van, akinek a dereka fáj, van, akinek semmilyen nem fáj. Különböző hatással volt ránk ez. Amikor az Isten igéje hangzik, az evangélium hangzik, akkor gyakorlatilag ugyanezt éljük át, hogy más-más módon reagálunk rá. Ugyanazt hallja mindenki, vagy ugyanabból a mikrofonból, vagy ugyanabból az üzenetből épül mindenki, de mégis más-más módon reagálunk. És Jézus azt mondja, hogy ez normális. Sőt, ő tanítja ezt, hogy amikor halljuk az Isten igéjének az üzenetét, akkor készüljünk föl, hogy nem mindig ugyanaz lesz az eredménye. És Jézus azt tanítja, hogy egyrészt hirdetni kell az Isten igéjét, ami a mag, tehát ezt a magot újra és újra el kell vetni, tehát ebben nem szabad elfáradni, de amikor vetjük a magot, akkor az első kategória, amit ő megemlít, ez az útfélre szóródott magoknak a kategóriája. Amikor az útfélre szóródik a mag, akkor tudjuk, hogy abból általában semmi nem szokott kikelni. Én nem tudom, hogy ki az, aki ilyen kertészetben, vagy ilyen növénytermesztésben járatos emberén kevésbé értek hozzá, de én nem nagyon szoktam látni így az út mentén virágokat, vagy bármilyen növényeket, mert az úton eltapossák az autók, rámennek, vagy az emberek rálépnek. Az útfélen általában elég kemény is a föld, tehát nem alkalmas arra, hogy a magokat oda vessük, de gyakorlatilag az a mag, ami ide szóródik, Az hamar elhal, az nem fog növényt szárba szökkenni, és nem fog gyümölcsöt hozni. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy ez a kategória az ilyen típusú embereknek a reakciója, vagy a szívük ilyen állapotban van, mint az útfél, egy kicsit megkeményedett, újra és újra az életnek a dolgai valahogy úgy áttapossák, jó kemény már, és hát ráhullik a mag, de mégis azt mondja Jézus, hogy ezek az emberek azok, akik nem értik, hogy miről van szó. Emlékeztek a statisztikában, hogy mutattam az utolsó kategória, nem sok ilyen ember volt, de, de volt jó néhány azért olyanok, akik előre mentek, reagáltak arra, ami ott a felhívás volt. Amikor megkérdezték tőlük a tanácsadók, hogy miért jöttél, miben tudok segíteni, akkor azt mondja, nem tudom, mit vagyok. Nem értette pontosan, hogy mi történik vele. Valahogy reagált rá, de nem tudta pontosan fölfogni, hogy ez most mi. És ez nem baj, ez rendben van. Jézus azt mondja, hogy számíts arra, hogy amikor te képviseled az evangéliumot, vagy hirdeted az evangéliumot, akkor lesznek emberek, akik azt mondják, hogy én ezt nem értem. Sőt, te is voltál már ilyen, nem? Amikor hallottál egy üzenetet, vagy Isten valahogy szólt hozzád, és kicsit úgy kemény volt így a lelked, a szellemed, a szíved, és azt mondod, hogy én nem is értem, Isten most mit akar velem. Amikor tehát hullik a mag, és az út félre esik, akkor azt mondja Jézus, hogy lesznek ilyen emberek, ilyen helyzetek, az út félre esik, és azt is megemlíti, hogy az út félre esett mag, az nem csak azt jelenti, hogy nem érti pontosan az az ember, hanem az út félre esett magot a madarak, amikor oda jönnek, hamar megtalálják, fölcsipegetik és elviszik. Tudja valaki, hogy a madarak milyen jelképet jelentenek a Bibliába? Akkor jönnek a madarak és megesznek valamit. Ha valaki tanulmányozza a Bibliát, akkor azt lehet látni, hogy a madarak, a galamb kivételében a Szentléleknek a szimbóluma, de a madarak általában mindig a gonoszságnak a szimbólumai, vagy a démoni erőknek a szimbólumai, amikor megjelennek a madarak, és akkor esznek, vagy rászállnak valamire. Ez a gonoszság. Tehát az ördög jön, és azokat az embereket, akik hallják az evangéliumot, reagálnak valahogy rá, de ilyen útfél kategóriához sorolhatóak, nem értik pontosan, hogy miről van szó, az ördög azonnal oda megy, és kilopja a szívéből, és azt mondja, ez nem kell neked. És eltelik néhány nap, és csak egy emléke maradt, hogy ja igen, voltam valahol, és ott hallottam valamit, de pontosan azt tudom, hogy mi történt, azt sem tudom, hogy mit hallottam. Szóval úgy nagyon gyorsan elmúlik ennek az eredménye. Amikor láttok és tapasztaltok ilyet, akkor fontos, hogy tudjuk, hogy Isten igéje beszél arról, hogy ez lehetséges, ez így működik. Egy másik kategóriát is megemlít Jézus, ez pedig a sziklás talajnak a képét hozza. Azt mondja Jézus, hogy vannak olyan magok, amelyek a sziklás talajra hullanak, ahol hát a termő földréteg az elég vékony. Valahol nulla, mert csak a sziklák látszanak ki, valahol a termő földréteg van felül, de elég vékony ez a földréteg, és alatta kemény sziklás a talaj. És hát tudjuk, hogy mezőgazdasági termelésre az ilyen típusú területek azok nem annyira alkalmasak. Tehát a kövek nem szükségesek ahhoz, hogy valaki bármilyen növényt termesszen, azok csak gátolják a növénynek a fejlődését. És azt tanítja Jézus Krisztus, hogy amikor ezek a magok, az Istennek az üzenete egy olyan embernek a szellemébe, szívébe hullik, akik ilyen köves talajt jelentenek, tehát kemény a szíve, de azért ott van egy kis termőréteg is. Ezek az emberek örömmel fogadják az igét, lelkesednek, és azt mondják, hogy jaj, de jó, elindulnak, de viszont mivel nem tud mélyre menni az Isten igének az üzenetem, ott vannak a kövek, és azok megakadályozzák, hogy mély gyökerei legyenek a növénynek, vagy az Isten igéjének, tehát nem tudja átjárni hogy az embernek az egész szívét, lelkét, ezért ebből következik, azt mondja Jézus, hogy hát az anyagiak után való rohangálás, a különböző terhek, amelyek jelentik az életnek a különböző kihívásait, ezek nagyon nagy nyomásra jönnek az emberre, és hát mivel nincs mély gyökér, ezért ez a mag, ez hamar el fog halni. Mert ahhoz, hogy egy növény erős legyen, sőt naggyá nőjön, ahhoz erős gyökérzetre van szükség. Vagyis ezek az emberek azok, ez a köves talajnak a képe, akik nagyon hamar elbizonytalanodnak. Hallják az igét, tudják, hogy ez jó, elfogadják, elindulnak, de eltelik néhány nap, és mivel nem tud mélyre menni a gyökér, ezért fölteszik a kérdést, és az ördög is megkísérti őket, meg más emberek is mondják neki, hogy kell ez neked, biztos van Isten, nem látta még senki, és jönnek ezek a különböző kérdések, amelyek megfogalmazódnak akár önmagában, akár másoktól jönnek, és ezek a kérdések alapján elbizonytalanodnak ezek az emberek, nem tudnak mélyre menni a gyökerek, az Úrral való kapcsolat nem tud nagyon erős lenni, és akkor fölmerülnek ezek a kérdések, hogy biztos, biztos kell ez nekem, biztos így van, nem vágtak engem át, biztos igaz a Biblia. És ebből a sok-sok kérdésből az következik, hogy végül is nem tud igazán nagy növény kifejlődni. És ilyen emberek is ott voltak ezen a Reménységfesztiválon, akik hát megmozdultak az evangéliumra, ott voltak, lehet, hogy mosolyogtak, lehet, hogy sírtak is, lehet, hogy örömmel fogadták ott mindazt, ami történt, aztán hazamennek, telnek a hetek, és mivel sziklás a talaj, ezért nem tudnak mélyre menni, és ha nem kapnak bátorítást, nem kapnak segítséget, ennek a következménye az lesz, hogy a sok-sok-sok kérdés elbizonytalanítja őket, és ezért nem tudnak erős keresztényekként tovább lépni. Egy harmadik kategória, amit Jézus megemlít, ez pedig a töviseknek a képe, hogy az a mag, amit így a tövisek közé bevet a magvető, hát az is talajra talál. Elvileg növekedhetne ez a bizonyos növény ott a tövisek között is. De hadd mondjak valamit, ami talán egy mezőgazdasági alapelv is, hogy a gyomnövények mindig gyorsabban nőnek, mint a nemes növények, igaz? Kipróbáltátok már kertetekben? A gyomnövény a sűrűbben vagy nő, vagy nagyobbra nő, vagy gyorsabban nő, vagy nem is kell vetni, mégis megjelenik, valahogy senki nem hívja, és mégis ott van. Ilyen a gyomnövénynek a természete. És amikor a tövisek közé van vetve a mag, az Isten igéje, egy ilyen szívbe, egy ilyen talajba hullik be, ami alapvetően ilyen tövises, akkor számítani lehet arra, hogy ez a mag, ahogy szép lassan elkezd növekedni, a töviseknek a növekedése meghaladja a magnak a növekedését, és ebből következik, hogy megfojtják. Az olyanokat mond Jézus, hogy a világnak a csábítása komoly próba lesz ezeknek az embereknek az életében, és a kívánságok, amelyek fölmerülnek az emberben, azok gyorsabban nőnek, mint az Isten utáni vágy. És ez a kettő nem szinkronban van, hanem az egyik az gyors, a gyomnövények gyorsan nőnek, a világi kívánságok, amelyek nagyon sokszor teljesen szemben állnak az Istennek a munkájával, azok gyorsan nőnek, a magok pedig lassan. És ha valaki erre nem figyel, és nem tudja ezt, akkor, vagy nem harcol ez ellen, akkor az következik, hogy hát a gyomnövények, ezek a különböző kívánságok mind-mind meg fogják folytani az igét. Jézus, amikor ezt a példázatot mondja, akkor beszél még egy újabb területről, ami igazán a legoptimálisabb és a legideálisabb, ez pedig a jó föld, a jól előkészített föld. Hogyha ebbe hullik az ige, ebbe hullik ez a bizonyos mag, akkor az 30-60 vagy 100 annyit terem. Gondolkoztatok már azon, hogy egy pici kis magban minden információ, minden élet, minden erő benne van ahhoz, hogy utána egy nagy növény szülessen. Sőt, ennek a nagy növénynek utána sok-sok gyümölcse legyen, és sok ezer mag legyen belőle. Föltehetjük a kérdést, akár statisztikailag is, hogyha látjuk ezt a négy területet, akkor három az rossz talaj, egy meg jó. Nem fordítva kellene? Milyen jó lenne, ha Isten országa úgy működne, hogy három jó talaj, és hát van egy nehezebb kategória is, ami nem úgy működik. De ha arra gondoltok, hogy akár az útfél, akár a sziklás talaj, akár a tövisek közé hullott mag, még ha nem is tudja azt a termést hozni, amit elvárnánk tőle, mert elviszik a madarak, vagy elszárad, vagy a tövisek megfojtják, a jó földbe hullott mag, ami elkezd növekedni, azok az emberek, akik örömmel fogadják az Isten igéjét, és jó talajba hullott a lelkük, a szívük föl van készítve arra, hogy Istent szolgálják, ezeknek a munkájának az eredménye, a sok ezer újabb és újabb ilyen magot fog hozni. Sokkal többet, mintha a többibe azt mondanánk, hogy egy kicsit szeretnénk a termés átlagot javítani. Szóval a jó föld az egy kulcskérdés a Biblia alapján, mert ha jó földbe hullik a mag, akkor annak jó eredménye lesz. Nem is csak az, hogy hát legalább még egyet terem, hanem 30, 60 vagy 100 annyit. És amikor ezt a példázatot elmondja Jézus, akkor gondolhatunk arra, és gondolnunk kell arra, hogy felelősségünk van, amikor hirdetjük az evangéliumot, egyrészt mások felé is, másrészt magunk felé is, hogy mi hogy reagálunk az evangéliumra, hogy reagálunk az Istennek az igéjére. Mit tehetünk, hogy eredményesebb legyen az Isten országának az előrehaladása? Neked vagy nekem mi ebben a felelősségem? Szeretnénk néhány területet megemlíteni, amiről szintén beszél a Biblia, amivel hát a talajt elő lehet készíteni, hogy minél több jó talaj legyen. hogy kevés a tövis, kevés tövises talaj legyen, kevés sziklás talaj, vagy kevés ilyen útfélre hulló mag legyen, hanem minél több jó talaj legyen. És ebben az egyik fontos terület az nem más, mint az imádság. Amikor imádkozol Istenhez, imádkozol emberekért, imádkozol helyzetekért, akkor az Isten titka valahogy az, hogy a Szentlélek által elvégzi, hogy amiért imádkozol, az elkezd működni. Hogy a szellemi világ valahogy mozgásba jön, és itt a fizikai világban, valakinek az életében, vagy akár fizikális dolgokban, vagy lelki dolgokban változást hoz. Az imádság az képes arra, hogy valakinek az életét befolyásold. Sok más eszköz van arra, hogy valakinek az életét befolyásoljuk, hogy segítsünk neki, hogy áldást legyünk számára, de az egyik az imádság. Hogy amikor imádkozunk valakiért, közben jársz valakiért, akkor annak az embernek, a szívének az állapota, ez a bizonyos talaj, ez lényegesen tud változni. És amikor imádkozol és közben jársz, akkor tulajdonképpen a talajlazításnak a műveletét teszed meg a szomszédod, a barátod, a kollégádnak az életében, vagy a családtagoknak az életében. Mert lehet, hogy valamelyik ilyen tövises típusú ember, van, aki ilyen sziklásföld típusú ember, vagy van, aki ilyen útfél típusú ember, és a te imádságod, vagy illetve a közösségnek az imája, az mindig segít abban, hogy megváltozzanak a dolgok. Apostolok cselekedeteiben beszél a Biblia arról, hogy Péter a börtönben van, letartóztatják, és a gyülekezet összejön, és elkezdenek imádkozni. És kérik Istent, hogy valamit tegyen, mert szörnyű helyzetben vannak, hogy a gyülekezetből viszik el az embereket a börtönbe, és letartóztatják őket. Sőt, előtte már Jakobot kivégzik, tehát mártírja van a gyülekezetnek. És ott imádkozik a gyülekezet, hogy Isten avatkoz közbe. És mi történik? A gyülekezet imádkozik, és ezzel párhuzamosan egy másik, fizikailisan másik területen a bilincsek lehullanak, a börtönajtó kinyílik, a sötétségből világosság lesz, és ez a kedves Péter, aki teljes mértékben ki van kapcsolva, meg van kötözve a bilincsek, meg a láncok, meg az őrök által, egyszer csak felszabadul és kisétál. Miért? Mert Isten úgy döntött, hogy az imádságot felhasználja arra, hogy valakiről lehújjanak a láncok, hogy valakinek az élete, aki teljes sötétségben van, nem lát reménységet, nem tudja, hogy mit kell tennie, nem tudja, hogy mi az életének a célja, ez teljes mértékben megváltozzon és egy új lehetőséget kapjon. Amikor imádkozunk, akkor befolyásoljuk más embereknek az életét. És ezért nagyon fontos, hogy ne értékeld le az imádságot, vagy ne értékeld le azt az időt, amit imával töltesz. Amikor jössz az Istenhez, és azt mondod, hogy Uram, áld meg Y-t, imádkozok a munkatársamnak a családjáért, imádkozom a gyerekemért, imádkozom a barátaimért, akkor ezeket az imádságokat, ha őszinte szívből te Istenhez imádkozol, akkor Isten föl fogja használni, hogy azoknak az embereknek az élete pozitívan változzon. És valamikor, majd hall egy üzenetet, egy ilyen mag eljut hozzá, ami az Istentől jön, ami a mennyből jön, valakin keresztül, vagy akár szuverén módon az Isten beavatkozik az életébe, és akkor megtörténik, hogy már nem tövises, vagy nem köves az a talaj, vagy nem útfél kategória ennek az embernek az élete, hanem egy jó föld, amiben belehullik az ige, és azt mondja, hogy igen, erre van szükségem. Mi korábban ezt nem értette, vagy korábban elutasította esetleg. A Biblia azt mondja, hogy lehetséges, hogy az imádság által befolyásoljunk embereket. Ha valaki szereti az egyház történelmet, akkor ajánlok neki olyan irodalmat, ami mondjuk ilyen ébredések, tehát ilyen óriási megtérési hullámoknak a történetét dolgozza föl. A világtörténelemben rengeteg ilyen időszak volt, meg lesz is még. De egyetlen egy mindig közösebben, hogy az ébredési időszakokat mindig megelőzi egy óriási összefogása a keresztényeknek, most ez vagy kisebb, vagy nagyobb mértékű, amikor elkezdenek imádkozni azért, hogy Istenünk, kérjük azt, hogy változtass meg a környezetünket, hogy az emberek ne tönkre menjenek, hanem találkozzanak veled. Az imádság által így országokat lehetett megváltoztatni, területek változtak meg, embereknek az élete változott meg. Hogy gondoljatok csak Pünkösdre. A Pünkösd hogy kezdődik? Ott van a tanítványi csapat, az apostoli csapat, és néhányan még mások, akik ott vannak velük, együtt imádkoznak egy házba, és mi az Istennek a válasza? Az imádság után egyszer csak jön a Szentléleknek az a jelenléte, ami az új szövetséget elindítja, és hirdetik az evangéliumot, és kiderül, hogy ott van egy óriási tömeg, akinek az élete, a lelke, a szelleme az egy ilyen jó föld. Akik, amikor hallják az igét, akkor nem azt mondják, hogy hát majd gondolkodunk még rajta, két nap múlva nem felejtik el, vagy nem ég ki a szívükből, vagy a madarak nem viszik el, mert jó talajba hullik, és megragadják az igét, és több ezer ember üdvösségre jut. Szóval az egyik dolog, ami a te és az én felelősségem, hogy imádkozz azért, hogy Isten változtassa meg a körülöttünk lévő világot, változtassa meg az embereknek a szívének az állagát vagy állapotát. És amikor ezért imádkozol, akkor Isten mindig cselekszik, mindig tesz valamit. Egy másik terület, ami hát szintén egy ilyen talajelőkészítő művelet, segítség és bátorítás abban, hogy hatással legyünk másokra. Azt mondja a Biblia, Róma 1.16-ban Pál apostol így nyilatkozik, hogy nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Istennek az ereje az. Aztán 2 Timóteus 1.8-ban azt mondja a Biblia, ne szégyeld hát a mi Úrunkról szóló bizonyságtételt. Ha szeretnéd azt, hogy rajtad keresztül Isten változást hozzon más embereknek az életébe, hogy minél több jó talaj legyen, akkor az egyik kulcskérdés, hogy ne szégyeld ezt. Tudjátok, amikor szégyelünk valamit, akkor ezt általában így, a háttérbe rakjuk, erre nem szoktunk beszélni. A szégyen az nem egy reklámtéma. Ha én szégyelek valamit, akkor nem beszélek róla. Legfeljebb, ha rákérdez valaki, akkor mondok valamit, de nem ezzel fogom kezdeni. És azt mondja Pál apostol, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy amikor az Isten országáról van szó, amikor az evangéliumról van szó, akkor ne legyen benned egy pici szégyenérzet sem. Mondjad, ez legyen az első között. Prioritást élvezzen. Én tudom, hogy ti is tudjátok, hogy ma olyan világban élünk, amikor a jó híreknek nincs értéke. Sokszor szégyelni kell azt, hogy valaki jól érzi magát. Mert mindenki panaszkodik, semmi nem jó, mindig szidni kell valakit, mindig van valami olyan dolog, amiben bele lehet kötni, ami nem tetszik valakinek, és ez a normális. De a jó hír, az mégis sokkal többet ér, és amikor az evangéliumot hirdetjük, akkor tulajdonképpen jó hírt hirdetünk, tehát nem problémákról beszélünk, hanem jó hírt hozunk elő. És a jó hír az nagyon sokszor olyan kategória, hogy hát a rosszat könnyebb mondani, hogy hallottad, és akkor lehet megdöbbenni, kiakadni, nem tudom, megbotránkozni, híreket továbbadni, mert a társadalom így van berend. Ez egész nyugati társadalom erről szól. A rossz hírek azok élen vannak, az első 70-80%-ban mindig rossz híreket közvetítenek felénk, és alig van néhány jó hír, amit már észre se veszünk, mert a rossz annyira leterhel bennünket. A Biblia azt mondja, hogy a legjobb hír az, hogy Jézus Krisztus meghalt és föltámadt, maga az evangélium, és ezt kell hirdetni. És hogy ne szégyeld ezt. Csak egy példát szeretnék nektek mondani, ha már reménységfesztivál, akkor nekem egy kis fájdalmat okozott, vagy egy kis problémám van a magyar médiával, ugyanis a sajtótájékoztatón annyi újságíró volt, hogy alig fértek be az épületbe, ahol a reménységfesztivál sajtótájékoztatója volt. Az újságírók mondták el azt, hogy ilyen rendezvény nem nagyon szokott lenni, hogy ennyi újságírót érdekeljen. Ez az egyik oldal. Aztán eljön az idő, hogy megtörténik a Reménységfesztivál első, második, harmadik napja. Mennyi hírt hallottatok róla? Semmit. Mindenkinek a lakásában van 50-80 tévécsatorna, mindenkinek a rádióját, amikor bekapcsoljátok, akkor legalább itt 150 rádióadást tudsz hallgatni. Ha elmész egy újságoshoz, 5000 féle nyomtatott médiát tudsz megvenni és belenézni. Hány újság írt arról, hogy van reménysége Magyarországnak? Hány újság ír arról, vagy hány tévécsatorna számolt be arról, hogy Jézus Krisztus a megoldás arra, hogy ne legyél szegény, ne legyél nyomorult, hogy ne a pokolba menjen az életed, hogy a család életed ne menjen tönkre, hogy nem kell elválnod, hogy újat lehet kezdeni, hogy Jézus Krisztus a megoldás. Hány ilyet hallottatok? Mert ez nem divat. Nem divat jó hírekről beszámolni. És hadd mondjak egy másik példát. Talán szerdán vagy csütörtökön, nem tudom, valakik Csepelen az imaházhoz bedobáltak ilyen műanyag palackokat, ilyen horogkeresztes feliratokkal, meg mindenféle náci szövegek voltak rajta. Hallottátok ennek a hírét? Ezt mindenki hallotta? Benne volt a híradóban. De ez miért fontos? Miért fontos, hogy, nem tudom kik voltak, de lehet, hogy néhány olyan gyerek, aki nem bír magával, most hősködik, és akkor néhány ilyen vizes palackot összerajzolgat horogkereszttel, meg ír rá náci szöveget, és bedobja egy imáznak az udvarát. Kit érdekel ez? Miért fontos ez? Hogy egész országnak mondjuk el, hogy borzasztó állapotok vannak nálunk, hogy ezek a hírek, hogy ilyen szörnyűségek történnek Magyarországon. A másik oldalon, ami jó hír, azzal meg senki nem akar igazán foglalkozni, nem akar előre menni, és azt mondani, hogy igen, ez a fontos. De hadd mondjam azt, hogy nekem és nektek, vagy akik keresztények vagyunk, vagy a gyülekezetünknek, ez a fontos, hogy ne fölösleges híreket mondjunk másoknak, vagy olyan dolgokat, amik csak leterhelik az embereket, aminek semmi értelme nincs, hanem olyan dolgokat, amelyek megváltoztatják az emberek életét, méghozzá pozitívan változtatják meg, mert Isten benne van. És ez az evangélium. Azt mondja a Biblia, hogy ne szégyeld. Könnyű rossz híreket mondani, hétfőn bemenni a munkahelyre, és elmondani, hogy jó, milyen rossz volt, ez volt, az volt, és fáradt vagyok, és semmi nem sikerült. Szóval könnyű beszélni ezekről, de jó híreket mondjatok, és mondjátok az evangéliumot. Azt mondja a Biblia, ne szégyeld az evangéliumot. A másik dolog, amit szintén Jézus Krisztus tanít, hogy legyél látható és elérhető. Ha szeretnéd azt, hogy a körülötted lévő világ megváltozzon, az embereknek a szíve, lelke, szelleme, más talaj legyen, egy ilyen befogadó talaj legyen, ami utána jó termést hoz, 30, 60 vagy 100 annyit, akkor fontos, hogy legyél látható és elérhető. Hányan vagytok, akinek van jogosítványa? Majdnem mindenki. Azt tudjátok, hogy minden autóba tenni kell annyi láthatósági mellényt, ahányan utaznak az autóba? Nem tudtad? Akkor vegyél egyet, mert megbüntetnek. Ja, akkor az kevés. Ha 5 személyes az autód, akkor 5-öt vegyél. És ez azért kell, mert teljesen normális, hogyha az út közben megállsz, vagy lerobban az autód, vagy defekted van, vagy bármi miatt, ki kell szállnod az autóból, és ott mozogsz az autó mellett, akkor azonnal föl kell venni ezt a láthatósági mellényt, azért, hogy a körülötted közlekedők azonnal tudják azt, hogy te ott vagy, és neked ne kárt okozzanak, nehogy újabb baleset szülessen, hanem világosan jelezd azt, hogy én itt vagyok, én most itt sétálok az autóm mellett, vagy én szerelem itt az autót, és vigyázzatok rám. Kerékpárosoknak is azt hiszem, hogy hordani kell ilyen láthatósági mellényt, ha bizonyos helyeken bicikliznek. Nagyon sok mindenben vannak a társadalomnak szabályai, hogyha megjelensz valahol, akkor láthatóvá kell lenni. Nem lehetsz olyan, hogy csak úgy eltűnik, elpárolok. És az Isten országában a láthatóság az nagyon-nagyon fontos. Hogy legyél látható és legyél elérhető, hogy te olyan ember vagy, aki Jézus Krisztust képviseled. És amikor ezt tudod tenni, tulajdonképpen ezzel is egyfajta változást tudsz hozni más embereknek az életében, más viszonyítási alap van. Ha tudják, hogy te keresztény vagy, ha tudják, hogy itt más értékrend van, ha beszélgetsz ezekkel az emberekkel is látható és elérhető vagy, akkor ezek a beszélgetések, vagy mindaz, amit látnak és tapasztalnak, elkezdi formálni őket. A legtöbb ember a munkahelyén bizonyos információkat elmond magáról, nem? Biztos tudják, hogy hol laksz, melyik városban, tudják, hogy családos vagy nem, esetleg tudják, hogy hány gyermeked van, tudják, hogy mi a hobbid, vagy tudják, hogy mit nem szeretsz, vagy naponta 10 kávét iszol, vagy csak egyet, vagy nem tudom, vagy szorgalmas vagy nem vagy annyira szorgalmas, persze remélem, hogy mindenki szorgalmas. Szóval csomó dolgot tudnak rólunk az emberek, a környezetünk, akikkel együtt dolgozunk, vagy a szomszédaink, mert látnak bennünket, elérhetőek vagyunk, láthatóak vagyunk a számukra. Na, a Biblia azt mondja, hogy ha te keresztény vagy, akkor legyél látható és elérhető olyan értelemben is, hogy tudják azt, hogy te Jézus Krisztusnak a képviselője vagy. Ezzel nem azt mondom, hogy mindig ilyen Jézusos pólóba kell menni, vagy nem tudom, ilyen világító zöld mellényt vegyél fel, és ráírod, hogy Jézus él, vagy tehát nem erre gondolok, tehát nem külsőségekre csupán, hanem hogy az életed legyen olyan, ami üzenet, hogy én keresztény vagyok. Én olyan ember vagyok, aki Krisztust képviselem. És akár feléd, akár mások felé, és ez egy lehetőség az embereknek. Jézus Krisztus azt tanítja, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Vagyis legyünk láthatóak és legyünk elérhetőek. Aztán így folytatja. A lámpást nem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóba tegyék. Legyünk láthatóak és elérhetőek. Az a keresztény, aki elbújik, az a keresztény, aki nem világít, az nem látható és nem elérhető, és nem tud hatással lenni. Így folytatja Jézus tehát, akkor világít majd mindenkinek a házában, már mint ez a mécses, és úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Hogy lássák. Ez nagyon fontos, hogy az emberek lássák. Az emberek annyi mindent látnak. Szerintem olyan dolgokat is látnak az életünkben, amit mi nem is szeretnénk elmondani. Vagy úgy gondoljuk, hogy nem is látják ezt, vagy nem is tudják. De valakinek jó szeme van, akkor egy jó emberismerő, akkor sok mindent lehet látni, csupán azért, mert valakivel sűrűn találkozok, és úgy valami átjön. Még olyan dolgok, amit soha nem mondott, vagy soha nem beszélt róla. És Jézus azt mondja, hogy legyél látható, és legyél elérhető, hogy lássák az emberek azt, hogy te mit csinálsz. És amikor látják, és mindez az Istenre mutat, mindez azt közvetíti, hogy te Jézus Krisztusnak a követője vagy, és én az vagyok, ezzel hatással vagyunk másokra. Ez az evangéliumnak a képviselete. És egy harmadik dolgot szeretnék még megemlíteni. Arról is beszél a Biblia, hogy kezdeményezőek legyünk. Az elmúlt napokban bementem egy fodrászüzletbe, egy olyan fodrászüzletbe, ahol már legalább kétszer vagy háromszor voltam, az egy ilyen újabb fodrászüzlet, elég szimpatikus volt az egész, és úgy döntöttem, hogy ez lesz az a hely, ahol megengedem, hogy hozzám nyúljanak, vagy a hajamat levágják. Szóval néhányszor már voltam ott, és az elmúlt héten is megkerestem ezt a fodrászüzletet. Pár perc várakozás után oda jön a kedves fodrászhölgy, kedves István, foglaljon helyet, és akkor szóval ez teljesen menő, ilyen mindenkit a keresztnevén szólítanak, megkérdezik, hogy szükséged van a valamire, tehát ilyen nagyon menő. Nem mondom a nevét, egyébként elérhető mindenkinek, itt van a környéken. Nem akarok reklámot csinálni. Szóval, hogy leültem ott, és akkor elkezd itt a munkáját a fejemen. Először csak ilyen egy-két mondatos kis beszélgetés volt a hölgyel, és aztán úgy eltelt már x idő, és mondja, hogy ő emlékszik rám, hogy már legalább kétszer ő vágta le a hajamat. És annyira nem emlékeztem rá, de mondtam neki, hogy lehetne, többször voltam már itt, és kérdeztem, hogy most már ez így működik, hogy mindenkinek kialakult így a kuncsavköre, és meglátnak egy olyan embert, aki már volt többször, és akkor az az ő, én kuncsavtom, ez a másik, és azt mondja, hát ez nem, mert a főnök dönti el mindig, hogy kinek kell valakivel foglalkozni, de majd, ha nekem saját üzletem lesz, akkor ott én döntöm el, és hogy akkor majd lesznek saját kuncsavtjaim. És akkor mondja nekem a hölgy, hogy hát de persze a saját üzlet mellett még először autó kéne, családot kéne alapítani, utazni kéne, és akkor mindenféle ilyen vágyakat elkezdett mondani, hogy milyen jó, sok mindent kellene csinálni. És úgy hallgatom, és akkor megkérdeztem tőle, hogy oké, de mi a sorrend? Mi jön először? És akkor azt mondja nekem erre, hogy ő még nem gondolkodott. Mert ez mind fontos, ez mind egyszerre kellene. És tényleg ének vagyunk, hogy persze a jó dolgokból minden egyszerre azonnal, de hát ez így nem működik, tehát van sorrend. És akkor egyből beugrott, hogy oké, akkor most már sinem vagyunk, tudok beszélgetni vele, mi a sorrend. És aztán nem jutottunk a végére, mert hamarabb levágtam a hajamat, mint ahogy szerettem volna, szóval nem kértem, nem tudom, dalját meg ilyesmit. Szóval csak egy sima férfi hajvágás volt. De hogy elkezdtem neki mondani először azt, hogy a sorrend, gondold át, hogy mi az első. Ha veszel egy jó autót, elkezdesz utazni, akkor nem marad pénzed vállalkozásra. Ha vállalkozást indítasz, akkor abból lehet, hogy autó is lesz, meg ház is lesz, meg sok minden. Ezt mondjuk, hogy próbáltam így a szempontokat mondani neki, és hát el akartam jutni odáig, hogy hát az Isten a legfontosabb, meg idáig már nem tudtam eljutni, de most már megvan egy kapcsolat, hogy legközelebb, hogyha 3-4 hét múlva, nem tudom, arra kell menni, akkor megkérdezem, hogy emlékszik-e még a sorrendre. Ezt csak azért mondtam, hogy amikor találkozunk emberekkel, úgy gondolom, hogy fontos az, hogy szeretettel, tisztelettel és intelligensen, de legyünk kezdeményezőek. Hogy próbáljuk meg azt, hogy adjuk meg az embereknek azt az esélyt, hogy beszélni nekik arról, hogy ki Krisztus, hogy mi az, hogy evangélium, mi az, hogy sorrend, mi az, hogy prioritás. És hogyha már itt voltunk, akkor nem első az Isten. És hogyha azt mondja, hogy nem, akkor miért nem? Nem gondolkodott még ezen? Mert ha Isten ott van az életedben, akkor minden ott lesz. Ha Isten nincs, akkor semmi nem fog jól működni. Szóval legyünk kezdeményezőek. Ezt mondja a Biblia. Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarunk tetszeni, hanem az Istennek. Gondolkoztál már ezen, hogy Isten úgy döntött, hogy alkalmas vagy arra, hogy képviseld őt. Isten úgy döntött, hogy alkalmas vagy arra, hogy képviseld őt. Ezt mondja a Biblia. Hogy alkalmasnak talált bennünket arra a keresztényeket, hogy rajtunk keresztül képviselje az Isten országát. És hát ezért nem embereknek, hanem Istennek akarunk tetszeni. Szóval, hogyha kezdeményező módon akarunk az emberek felé lépni, segítséget nyújtani nekik, egy új lehetőséget fölkínálni, akkor az első fontos dolog, hogy ne felejtsd, alkalmas vagy rá. Mert az ördög elhiteti veled, hogy hát ez neked nem fog menni. Alkalmas vagy rá, ezt mondja a Biblia. A másik pedig 2 Timóteus 4.2-ben ezt mondja a Biblia, hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. Egyrészt alkalmas vagy, másrészt meg használd ki jól a lehetőségeket. Ebben biztos kell kreativitás, van, amikor nem jól csináljuk, van, amikor fáradtak vagyunk, van, amikor túlpörgünk, nem tudom, biztos, hogy vannak ebben szélsőség, de nem baj. Tehát a hibákkal együtt is, majd Isten segít ezeket kijavítani. Az a lényeg, hogy legyen a szívedben, a lelkedben, ott az Isten szellemének az a motivációja, hogy igen, én alkalmas vagyok, és akarom ezt képviselni, akarom az embereket Krisztushoz vezetni, akarom látni azt, hogy az embereknek az élete megváltozik. És amikor ezt akarjuk, és ezt tesszük, akkor lehet, hogy csak egy rövid beszélgetés, lehet, hogy valakinek csak egy könyvet adsz, lehet, hogy valakinek egy meghívót adsz, lehet, hogy valakinek csak annyit mondasz, amikor elmond egy nehézséget, hogy oké, majd imádkozni fogok érted. És ez már a kezdeményezés, hogy Isten valamilyen módon nyilvánuljon meg az életében, Isten valamilyen módon legyen hatása ennek az embernek az életére, mert meggyőződésünk az, hogy az evangélium, az Istennek a jelenléte áldást hoz az embereknek az életébe. És hogyha ez nincs ott, akkor meg átok van az embereknek az életén. Mert egy csomó dolgot csinálnak, és a végén semmi nem lesz belőle. Nos, tehát legyünk kezdeményezőek is. Azt mondja a Biblia, Márk 8.38-ban, ha valaki szégyel engem és az én beszédeimet a parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az ember fia is szégyelni fogja, amikor eljön az atya dicsőségében. Vagyis ne szégyeljük, hanem képviseljük őt, mert Krisztus is képvisel bennünket. Ő is folyamatosan fölvállal bennünket az életünk minden területén. Most tehát van különböző talaj, különböző módon reagálnak az emberek az evangéliumnak a hirdetésére, a Bibliára, a prédikációkra, az Isten üzenetére, és az normális. De hogy mennyi jó föld lesz majd, és az mennyi termést hoz, az úgy nem véletlenül alakul ki, az úgy nem csak úgy valahogy kialakul, nem egy ilyen evolúció, meg nem tudom, így a folyamatok mennek jobbra-balra, és valahogy kialakul, ez nem. Azt mondja a Biblia, hogy te és én hatással lehetünk erre. Neked és nekem felelősségünk van abban, hogy a körülöttünk lévő embereknek milyen a szívének, a lelkének az állapot, hogy milyen talaj. Egy útfél, ahonnan az ördög állandóan ellop mindent, és nem marad semmi, ahol tövisek vannak, ami megfojt mindent, vagy pedig ilyen köves sziklás talaj, ahol egyszerűen kiég a növény, és nem lesz eredménye. Vagy pedig, hát igazi jó eredményt hoz. És szeretném így befejezésül megkérdezni azt is, hogy most eddig így másokról beszéltünk, hogy milyen hatással lehetünk másokra. Rád milyen hatással van az Istennek az igéje? Amikor imádkozol, mennyire érint meg? Amikor kinyitod a Bibliát és olvasod, mennyire tapasztalod azt, hogy az Isten kommunikációja működik? Amikor eljössz gyülekezetbe, milyen lelki állapottal szoktál ott itt lenni, vagy akár másik gyülekezetben? Ilyen tövises lelkülettel, ilyen kövises talaj lelkülettel, ilyen útfér, megkeményedett lelkülettel, vagy pedig egy ilyen jó talaj, ami beissza az Istennek az igéjét, az Istennek a beszédét. Ez nagyon-nagyon nem mindegy. Ugyanis a te lelkedért, a te életedért te vagy a felelős. Meg az enyémért én vagyok. Ebben nem lehet mutogatni a másikra, hogy ő miatta van. Isten felelősséget adott nekünk, sőt szabad lehetőséget, választási lehetőséget is adott, és hogy milyen a saját életem, milyen a lelkemnek az állapota, az abszolút nem mindegy, és alapvetően az tőlem függ, hogy én hogy reagálok dolgokra. És ha nem értjük a Bibliának az üzenetét, amiről Jézus is tanított, ilyen útfélre esett mag, találkoztam már sok olyan keresztényel, akik hónapról hónapra, vagy évről évre ott vannak gyülekezetekben, templomokban, és nem ért soha semmit belőle. Tudjátok miért? Mert olyan a szívének, a szellemének az állapota, mint az útfél. Nem tudja fölfogni, és mindig tovább megy. Lehet, hogy újra és újra eljön, de mindig ugyanezt történik. Aztán vannak olyan emberek, akik hát ilyen sziklás talajként élik az életüket, így járnak gyülekezetbe, így próbálnak az Istenbe kapaszkodni valahogy, de soha nem tudnak mélyen meggyökerezni az Istenben. Mindig mindenféle nehézség, mindenféle probléma, kihívások, vagy akár nagyobb nyomás az életben, vagy egy betegség, vagy egy munkanélküliség, vagy egy kapcsolati konfliktus, az teljes mértékben kimozdítja őket, és mindig ilyen hitválságot élnek át. És azt tehát, hogy 2 hetente, vagy 1/2 évente, vagy akár naponta is. Mert az életük olyan, mint a sziklás talaj, olyan a szívüknek, a lelküknek az állapota. És vannak olyan keresztények is, olyan emberek, akik szintén hallják sokszor az igét, Nagyon örülnek, aztán hétfőn reggel mindig megfojtja őket a tövis. Mindig elmúlik minden. Az életnek a dolgai azok sokkal erőteljesebb hatást gyakorolnak rá. Sokszor gonoszságok, az életnek a terhei, kihívásai, és egyszerűen elmúlik minden. És vannak azok az emberek, akik viszont hát jó talajként beszívják az Istennek a üzenetét, örömmel fogadják ezt, odafigyelnek rá, azt mondják, hogy én akarok ma épülni, akarok ma figyelni az Istenre. Úgy akarom kinyitni a Bibliát, hogy az Isten szóljon hozzám. Úgy akarok imádkozni, hogy az Istennel kommunikálok. Úgy akarok találkozni gyülekezettel, barátokkal, testvérekkel, hogyha keresztényekről van szó, hogy egymást tudjuk építeni, egymást tudjuk segíteni. Egymást inspiráljuk abban, hogy lehet jól élni az életet, hogy lehet Isten szolgálni. Ezek a jó talaj kategóriák. Neked milyen az életed, milyen a szívednek az állapota? És van egy jó hírem, bármilyen is, mindig lehet rajta változtatni. Lehet rajta változtatni. Ha jó talaj, akkor ne változtasd, akkor tartsd meg ezt. De az első három kategóriát, azt lehet változtatni. És most is, ezen a mai vasárnapon is van lehetőség arra, hogyha úgy érzed, hogy elfáradtál, úgy érzed, hogy megkövesedett, vagy megkeményedett a szíved, vagy túl sok tövis folytja az életedet, akkor azt mondod, hogy ebből elegem van, én ezt nem akarom tovább csinálni. És az Isten kéred, hogy segítsen ebben, és jön a Szentlélek, és megváltoztat mindent. Hiszel ebbe? Ezt folyamatosan át lehet élni. És hát reménységfesztivál elmúlt, de a küldetésünk az nem járt le. Minden keresztény embernek a legfontosabb küldetése az, hogy az evangéliumot képviselje. Nekünk is, nekem is, neked is, a gyülekezetünknek, hogy itt a környezetünkben, a városunkban, vagy mindenütt, ahol megfordulunk, ott ez a Biblia így fogalmaz, hogy jó illatként ott legyünk. Hogy ezt az illatot árasszuk, ezt a krisztusi illatot, a jó illatot. Csak egy történetet szeretnék befejezésül elmondani, ami nem módszertanilag ajánlom, hogy mindenki ezt csinálja, hanem a lelkületét szeretném, hogy úgy átjárjon bennünket, és hát valami módszer ebből a lelkületből jöjjön ki, mondom, nem ugyanaz, mint a történetben van. Moodyról biztos sokan hallottatok, akik már régóta keresztények vagytok, vagy így ismeritek az egyház történelmet. Moody már régen meghalt, Istennek egy olyan nagy embere volt, aki hát egy olyan időszakban prédikált és hirdette az evangéliumot, amikor nagy tömegeket tudott megmozgatni, és egy nagy ébredési időszak volt. Ő alapvetően Chicagóban élt, és az egy bizonyos napon az életében eldöntötte azt, hogy ő soha nem akar úgy lefeküdni, hogy legalább egy embernek ne mondja el az evangéliumot. Tehát legalább naponta egyszer. Azt mondja, ez nem sok, de legalább ennyi. De lehet, hogy ez sok is. Tehát, hogyha úgy megnézzük a napi rendünket, gondolj magadra, ez kihívás azért, de ő azt mondta, hogy meg akarok felelni ennek a kihívásnak. És a történetnek a lényege az, hogy egyszer már késő este volt, és lefeküdni készült, és akkor jutott eszébe, hogy ma még nem beszéltem senkinek Istenről. Egész nap úgy eltelt az életem, biztos nagyon szép meg jó dolgokkal, de még nem beszéltem senkinek Istenről. És ezért újra fölöltözött, kiment az utcára, és azt mondja, hogy keresek egy embert, akinek elmondhatom a jó hírt, hogy van kegyelem. És hogy sétált Chicago sötét utcáin, egyszer csak látott távolban egy hölgyet, aki ott sétált, és úgy döntött, hogy na, ő lesz az ember, oda megyek, és elmondom neki, hogy Jézus szeret téged. És ahogy közeledett hozzá, egyre gyorsabban lépegetett, hogy megszólítsa ezt a hölgyet, akkor észrevette a hölgy, hogy jön egy férfi, egy jó nagy darab ember volt egyébként ez a Moody, megijedt, és elkezdett szaladni, hogy azt hitte, hogy valami más szándék van. Elkezdett szaladni, és hát Moody meg azt mondta, hogy oké, hát ha te szaladsz, akkor én is megyek utánod, és elkezdték kergetni egymást, vagyis hát Moody kergette a hölgyet. És az életrajzában az van leírva, hogy egyik utcán le a másikon föl össze-vissza, a kisebb, nagyobb sikátorokban mindenütt próbálták kergetni. Vagyis hát Moody ezt a kedves hölgyet, és egyszer berohant egy lépcsőházba ez a hölgy, úgy gondolta, hogy talán így megszabadul az üldözőjétől, aztán Moody látta, hogy hova ment, berohant utána, és hát egy ilyen folyosónával, hogy csak utól érte, és hát a nő ott lihegett, és hogy ne bántson meg, és mondta, hogy nyugodjon meg, semmi baj, jó hírt akarok mondani, és elmondta neki az evangéliumot, hogy Jézus szeret téged, és azért rohantam, hogy ezt elmondjam, és hogy nem kell, hogy a pokolba kerüljél, és nem kell, hogy az életed tönkre menjen. Hát nem tudom, hogy egy ilyen típusú evangelizációnál most mennyi a valószínűség alapja, hogy most ez mennyire működik. De ha valakit érdekel, olvassátok el Moodynak az életét, akkor ott elmondta az evangéliumot, megkérdezte, hogy imádkozhat-e érte, tehát a nő persze mindent megengedett, persze akkor imádkozzon, és akkor megyünk túl az egészen, és akkor elköszönt tőle. És ennyi volt, és aztán Moody hazament, és biztos jót aludt, hogy boldog volt, hogy ma is teljesítette a vállását. És azt írja az életrajzában, hogy néhány évvel később egyszer, amikor egy nagy keresztény konferencián volt, és ő prédikált, a prédikáció után odajött hozzá valaki, és elkezdett beszélni arról, hogy emlékszik, amikor egyszer Chicagóban egy éjszaka, és fogalma nem volt már, hogy miről beszél ez a hölgy, azt mondja, hogy emlékszik, amikor ott kergetett valaki engem ott az utcán, és hogy az ön volt. És akkor mondta el, hogy Jézus szeret engem. Azóta ez teljesen megváltoztatta az életemet. Amit ott mondott, az utána napokig ott volt bennem, és hát egyszerűen a szívemet átjárta az, hogy ez tényleg igazság. És aztán találkoztam egy gyülekezettel, elkezdtem gyülekezetbe járni, tényleg átadtam az életemet Krisztusnak, és köszönöm önnek, hogy ezt akkor ott este elmondta. Ezt azért mondtam el, mert ez a lelkületre szükség van mindig, és a keresztény ember ennélkül a lelkület nélkül, hát hogy is mondjam, fabatkát sem ér. Mondom, nem a módszer, tehát nem a módszert ajánlom, hogy ezt kell csinálni, hanem olyan módon, ahogy téged Isten vezet, olyan helyzetekbe, ha el tudod érni azt, hogy ott van benned a Szentléleknek a tüze, ott van benned az Istennel való jó kapcsolat, az Isten benned él, és ebből ami benned van, az kijön tulajdonképpen belőled, például az evangélium hirdetése által, akkor az emberek áldást fognak nyerni. És én azzal szeretném befejezni ezt a ma délelőttöt, amit Pál apostol tanított, hogy az evangélium az Istennek az ereje. Amikor az evangélium hirdettetik, akkor az Isten ereje valamilyen módon mindig megnyilvánul, vagy felszabadul. Az, hogy milyen módon, az teljesen mindegy végül is. Megtérnek emberek, életek megváltoznak, lehet, hogy fizikális jelenségek vannak, emberek meggyógyulnak. Tehát teljesen mindegy, hogy Isten milyen szuverén módon avatkozik be valakinek az életébe. De ami fontos, ha szeretnéd átélni az Istennek az erejét, akkor higgyél az evangéliumban. Éld meg magaddal kapcsolatban, és képviseld mások felé is. Mert amikor az evangéliumot hirdetjük, az Isten erejét szabadítja föl. És ennek a világnak, a környezetünknek, neked és nekem alapvetően erre van szükség. Nem mindenféle szemét erőkre, nem mindenféle manipulációra, mindenféle olyan dologra, ami csak tönkreteszi, leterheli, ki használja az embereket, hanem az evangélium. Ami magyarul jó hírt jelent, örömhírt jelent, hogy az emberek örüljenek annak, hogy az Istennel lehet találkozni. Kész vagy arra, hogy a Moody lelkületével, vagyis a Szentléleknek az erejével akarsz tovább menni? Krisztus jó illataként, láthatóként, kezdeményező emberként ott lenni és hirdetni az evangéliumot, mert erre van szükség. Imádkozzunk. Mennyi atyánk, köszönjük neked ezt az elmúlt időszakot, sok-sok áldásait, és megköszönöm neked, Istenem, hogy ott a sportarénában tényleg ott volt az a 30-valahány ezer ember, látott, tapasztalt, átélt sok olyan dolgot, amit te vittél véghez az életükben, és hallhatták az evangéliumot. Köszönjük, Uram, és imádkozom azért, hogy mindenki, aki ott volt, mind a 30-valahány ezer ember, legyen olyan, akikben megmarad, Uram, a te beszéded, akik valamilyen módon tovább tudnak menni, így imádkozunk most értük, és közben járunk értük, Uram. Azokért is, akik ilyen útfél kategória volt, olyan is, akik tövisek a szívükben, vagy olyanok is, akik ilyen sziklás talajként éltek ott, Uram. Kérünk téged, hogy áld meg őket, vigyázz rájuk, és őrizd meg őket. És imádkozunk így magunkért is, Atyánk. Változtasd meg a szívünket, gyógyítsd meg a szívünket, ha beteg, ha megkeményedett a szívünk, ahogy az ígéd mondja, hogy neked nálad van lehetőség arra, hogy megtörd ezt a kemény szívet, és újjáteremtsd, valami újat adjál, és újra helyreállíts bennünket. Szükségünk van erre, Urunk. És imádkozom így az országunkért, a népünkért. Imádkozom azért, Uram, hogy add meg azt a kegyelmet, hogy sokkal több legyen a jó hír, mint a rossz hír, és olyan jó hírek, amelyeket te viszel véghez az embereknek az életében. És imádkozom azért, hogy szabadítsd fel az embereket mindenféle nyomás alól, ördögi démoni erők alól, paráznosság, gyilkosság, manipuláció, és minden olyan erők alól, amit az ördög képvisel, Uram, add, hogy az emberek tudjanak megragadni téged, és szentségben, tisztaságban, örömben, Szentlélek által való örömben tudjanak élni. Így imádkozom a környezetünkért, a népünkért, az országunkért, és imádkozom azért, hogy áld meg így a mi életünket és a következő napjainkat. Áld meg, Uram, minden lépésünket, amiket teszünk, vagy minden tettünket, amit teszünk, hogy te irányíts, te motiválj bennünket, a szellemednek a kijelentése által tudjunk élni. Köszönjük, Uram, hogy ez lehetséges, köszönjük, hogy bízhatunk benned, és így jó reménységgel és örömmel akarunk egy új hetet is elkezdeni. Kérjük a te kegyelmedet és az áldásodat az Úr Jézusnak a nevében. Amen.